So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a 2022-es évértékelő sorozatunk vendége, Nagy Dani autóversenyző. Szervusz, Dani!
Szervusztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Én köszönöm, hogy beszélgethetünk veled, és ki tudjuk elemezni röviden, tömören, szárazan, de mégis lazán a 2022-es évet, és akik pedig kíváncsiak a korábbi beszélgetésünkre, vissza tudják hallgatni a Spotify-on, a Deezer-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on, valamint a GP Shop-nak a honlapján a F1 Podcast menüpontba, és iratkozzatok föl, mert jövünk még további nagyszerű, izgalmas évértékelő beszélgetésekkel, meg majd később, hogyha elindul a szezon, akkor majd azokkal. Hát Dani, mi is lenne az első kérdésem, mint az, hogy hogy tetszett neked a 2022-es Forma 1-es szezon?
Hát én szerintem ugyanolyan izgatottan vártam ezt a 22-es szezont, mint a legtöbb Forma 1 rajongó, vagy motorsport kedvelő, hiszen ugye nagyon izgalmas előjelek voltak, ugye egy teljesen új szabályrendszer került bevezetésre, teljesen új autók, már nagyobb felni átmérő, ígéretes számok, amik így a előzéseket serkentő szabálymódosítások alapján érkeztek, és hát mindig izgalmas ugye egy olyan szezon előtt, amikor tudjuk, hogy azért benne van a levegőben a nagy változás, hiszen minden csapatnak teljesen új autót kellett építenie. Itt ugye a motor tekintetében, az erőforrások tekintetében ugye nem voltak nagy változások, ugye volt még itt egy ilyen kis üzemanyag átállás az E10-es üzemanyagra, az is kihívás volt a mérnököknek, úgyhogy alapvetően nagyon kíváncsian figyeltem már az autóbemutatókat, ugye ott az M4 Sportnál csináltunk a Box utca online felületeire egy ilyen kis élőműsort, ahol így végigkövettük a kedves nézőkkel ugye az autóbemutatókat, és már ott lehetett látni egyébként, hogy ez tényleg egy izgalmas szezon lesz, hiszen 3-4 szinte teljesen különálló koncepciót is láthattunk a szezon rajtja előtt.
Beváltotta a hozzáfűzött reményeidet? Már mint optikailag kérdezem, mert én bevallom őszintén, amikor a Hungaroringen is ugye ki volt állítva a Goldtribune mögött ez a bemutató autó, amiről beszélünk, ami szenzációs volt ez a hologramos festés rajta. Nekem annyira bejött, annyira tetszett, hogy nagyon. És így eléggé szkeptikusan néztem, hogy mondom, valószínűleg nem így fog kinézni a végleges autók, hiszen ugye amikor arról volt szó még talán a 2010-es éveknek a közepe tájékán, hogy akkor ilyen elegánsabb, filigránabb autók lesznek, és hogy ott meg volt szabva az orrnak a mérete, és hogy mekkora területet foglalt el, és akkor jöttek ezek a péniszor alakú autók. akkor az egy picikét úgy szkeptikussá váltam, de azért hála Istennek legalábbis számomra nagyon-nagyon bejött az, hogy közel volt az elgondolt a pályálátotakhoz képest.
Igen, valóban ezek nagyon hasonló autók voltak. Én egy kicsit előzetesen egyébként én is tartottam tőle, hogy fognak kinézni. Nekem egyébként a 2021-es autók így utólag átgondolva egy kicsit jobban tetszenek, de alapvetően szerintem szépek ezek az autók. Nagyobb kérdés ezzel kapcsolatban, az új szabályrendszerrel kapcsolatban az inkább az volt, hogy valóban láthatunk majd több előzést, és egy kicsit ugye könnyebben tudják egymást követni a versenyzők. Ugye a legnagyobb probléma, ami minden együléses ilyen aero, vagy nagy leszorító erős csomaggal ellátott nagy szárnyas autóknál, ez mindig probléma, hogy ugye minél nagyobb leszorító erőt generál egy autó, és minél összetettebb szárnyrendszerek, meg ugye régen emlékezünk vissza ezek a bárcsbordok, amik ott az oldaldobozok előtt voltak, rengeteg sok miniatűr légterülő elemmel, ugye ezek mind plusz leszorító erőt generálnak, viszont ezekben a kanyarokban ugye az autó mögött egy ilyen dirty air, egy ilyen úgynevezett piszkos levegő, egy turbulens levegő alakul ki, ami miatt a mögött hátul érkező autónak már nem lesz annyi leszorító ereje, ezért láthattuk azt az elmúlt években, hogy sokan inkább visszavettek, amikor utolértek egy autót, egy előhaladó autót, mert egyszerűen nem volt elég leszorító erős, amikor elmelegednek, meg elkapnak a gumik. erre próbáltak meg több megoldást is alkalmazni a 22-es szabályrendszerrel, ami most még jó néhány évig, vagy jó néhány éven keresztül velünk van, és ugye jöttek a ground effect, a szívóhatásra épülő autók, aminél ugye az a lényeg, hogy a padlólemez alatt a venturi csatornákban képződik a leszorító erő egy nagy része, és sokkal kevésbé az autó felett. És azt gondolom, hogy ilyen téren egyébként minden versenyző alapvetően úgy nyilatkozott, hogy nagy előrelépés az előző évhez képest, és ez egyébként a versenyek átlagos képén is szerintem tetten élhető volt, úgyhogy nagyon jó irányba halad a Forma egy ilyen téren.
Autóversenyzőt kérdezek most, hogy amikor egy ilyen egészen más konstrukciójú autóra térnek át, ahol tulajdonképpen ugye a leszorító erő és a tapadás az teljesen máshogy generálódik, ez okoz-e bármilyen hatást, befolyásol-e bármilyen hozzáállást a vezetési stílusba és a technikába?
Szerencsére láttunk egyébként élő példákat is erre. Max Verstappen szezonját volt érdekes figyelni az első, mondjuk úgy egy harmadban, ugyanis csapattársa Perez nagyon hamar ráérzett ezekre az autókra. És ezzel a alulkormányzott, kicsit még nehezebb, kicsit más autó, például Verstappen nem tudott az év elején mit kezdeni. Nyilván ez nem úgy nézett ki, hogy Verstappen emiatt a középmezőnybe esett volna vissza, mert nyilván itt vérprofi versenyzőkről van szó, de azok az utolsó századok, tizedek Verstappenből év elején nem jöttek ki. Többek között ennek is volt köszönhető, hogy Perez annyira erős volt csapattársához képest. Szerintem ez is nagyon jól mutatja, hogyha egy Max Verstappen, aki most már kétszeres világbajnok, és azt gondolom, hogy nem fér kétség a kvalitásaihoz, nyilván ezt sok mindenki másról el lehet mondani a mezőnyben. Ez jól példázza, hogy igen, ezekhez az autókhoz alkalmazkodni kell. Ugye a legnagyobb különbség az az, hogy ez a venturi csatornás szívóhatásra épített koncepció, ez a lassú kanyarokban, ez egy lassabb autót eredményezett, egy kicsit ilyen tohonyább autót eredményezett, mint az elmúlt években. A gyorsabb kanyarokban pedig teljesen másképp reagál az autó egy-egy megcsúszásra. Néha hirtelen ebből elveszik a tapadás, amikor egy picit több levegő jut az autó alá, és akkor hirtelen leesik a hatékonysága ennek a venturi csatornának. Úgyhogy abszolút, de hogy ennél sokkal kisebb változtatások is akár eredményezhetik azt, hogy teljesen másképp kell vezetni az autót. Egy saját példát hozok fel. Az egyikről a másikra változott a aktuális sorozat, ahol mentem, a TCR Európa Kupa, a Turautó EB, nél a gumibeszállító. A gumibeszállító maradt, de egy másik keverék érkezett, és annak sokkal puhább volt az oldalfala, és egyszerűen nem működött az a stílus, amiben én vezettem. Én mindig szeretek nagy sebességet bementeni a kanyarban, későn fékezni, és jó mélyre bevinni egy lágy fékkel az autót, és a fék segítségével fordítani. És annál a guminál egyszerűen az működött, hogy egyenes vonalon kellett fékezni, és kicsit szögletesebben menni. És az egyszerűen eltelt egy egész szezon, mire azt meg tudtam tanulni, vagy ráéreztem. Addig az időmérőn, minden időmérőn veszítettem körülbelül átlagosan 2/10, ami pedig nyilván drasztikus egy szoros mezőnyben, és pótolhatatlan, úgyhogy most ezt jól kifejtettem, de a válasz az igen, egyértelmű.
És például akkor, hogyha már itt maradunk, a megváltozott autókonstrukciónak elképzelhetőnek tartod, hogy esetlegesen az évelei komoly visszaesít, ugye ha már Verstappent felhoztad, én felhoznék egy másik nagyon nagy kalibert. Lewis Hamilton is lehet, hogy ennek esett az áldozatának, mert azért az évad első felébe ő azért úgy rendszeresen is azért elég jelentősen kikapott a csapattársától, George Russelltől. Vagy az lehetett a magyarázat arra, hogy George Russell már úgy az elmúlt évekből hozzá van szokva ahhoz, hogy a fenek alá mindig egy rossz konstrukciójú autót kap, és ezért ő könnyebben tudott a szarból várat építeni.
Érdekes, hát nyilván egy nagyon, tehát az egész mezőnyben ugye azért tetten érhető volt, egy-két csapatnál nehezebben volt vezethető az autó, mint a másiknál. Az egyik legrosszabb ilyen szempontból a Mercedes volt, ugye ez a delfinezés effektus, amivel ugye a csapatok az év első futamain nagyon komolyan küzdöttek. Ez a Mercedesnél volt a legdurvább. Főleg úgy, szerintem ez egy valós nézőpont, hogy azért Hamilton az elmúlt években mindig ott volt alatta egy alapvetően jól vezethető, jól működő autó, ami nyilván tudjuk, hogy azért sokszor domináns autó is volt. De ugye itt nem csak erről van szó, hogy most akkor nem egy nyerő autó volt Hamilton alatt, hanem egy nagyon nehezen és kényelmetlenül vezethető autó volt, és most egy kicsit ebben szerintem érdemes belegondolni, hogy ott van egy fiatal, feltörekvő tehetség, nyilván George Russell a legjobbak között van tehetség szempontjából, és szerintem a következő években mindenképpen kell vele majd számolni. De itt van egy ilyen motivált fiatal srác, aki most került fel a nagy csapathoz, ott van a sportág valaha volt legeredményesebb versenyzője mellett. Ő aztán tényleg abban a habitusban tud vezetni, hogy adjatok nekem egy szekeret, és azzal is gyorsan fogok menni. Teljesen mindegy, kockáztatok mindent, nem érdekel a testépségem, most nyilván kicsit túlzok, de hogy megyek előre, és megoldom, és kihozom belőle a maximumot, és akkor nyilván ezzel meg szembeállítjuk azt, hogy Hamilton ott van 7-szeres világbajnokként, mindent megnyert, ugye nagyon rossz szájíze lehetett az Abu Dhabi nagydíj után, 2021-es szezonzára után, nagyon nehéz lehetett onnan visszatérni, és akkor visszatér, és akkor itt a következő pofon, hogy egy nehezen vezethető, alapvetően nem túl gyors autó, ami lehetett látni, hogy ez szerintem a szezon első egyharmadában láttuk, hogy ebből nem lesz egy világbajnok aspiráns autó, biztosan nem, de hogy sokáig úgy tűnt, hogy futamgyőzelem esélyes autó sem lesz belőle. Végül ugye Russell tudott nyerni egy futamot, de hogy alapvetően az nem volt egy futamgyőztes konstrukció egész évet tekintve. És nyilván így a motivációs szintje az embernek... Mert a béka segge alatt van, már bocsánat.
De még maradjunk egy pillanatra a Mercedesnél, és ugye említettem Bakut, illetőleg beszéltél a delfinezésről. És ugye a bakui verseny után ugye Hamilton, hát eléggé nehézre esett kiszállni az autóból, fájralta is a derekát, nyilván az ellendrukkerek egyből rávágták, hogy ő egy színész, és hogy nem is igaz, és mi is a verseny után azt próbáltuk megfejteni, hogy mennyire lehet ez, és kérdezlek téged megint, mint autóversenyzőt. Mennyire lehet zavaró az, hogy te másfél órán keresztül ülsz az autóba, és úgy rázkódik a fejed, minthogyha rajta ülnél a régi mosógépnek a centrifugálása közben, a mosógépnek a tetején. Tehát, hogy ilyenkor például látásba okoz ez neked problémát, nem csak az adott pillanatban, hogy amikor neked mondjuk egy fékpontot meg kell találnod, vagy mondjuk egy nagy sebességű kanyarba mész, hogy ott is láttuk, hogy azért pattognak az autók, hanem mondjuk, hogy utána, amikor kiszállsz az autóból, az agyad, hogy szédülsz, hogy bármi.
Ugye nyilván, ahogy a versenyzők is elmondták, tehát ez először ez egy szürreális élmény, ugye kezdjük azzal, hogy olyan erőhatásoknak vannak kitéve a versenyzők itt a Forma 1-be, amit még én túrautóversenyzőként is nehezen tudok elképzelni. Mentem már azért néhány ilyen hill climb autóval, különböző nagyobb leszorító erőcsomagokkal, de nagyobb leszorító erő csomagos autóval, és akkor mondjuk ilyen 3-3,5 G oldalterhelést mondjuk már átéltem versenyautóban, oda már azért kell a nyakra edzeni. Na most itt a versenyzők sűrűn 6 G-nek kell ellenállniuk, tehát másfél órán keresztül folyamatosan, egy körön belül többször, tehát ezek már alapból olyan teherbírást vannak maguk után, amit egy átlagember nem bírna ki egyetlen egy körön keresztül sem, egyszerűen nem bírná megtartani a fejét, nem bírná rendesen tekerni a kormányt, rámegy egy rázókőre, az embernek olyankor elsőre a látása is egy picit megborul, tehát ilyen körülmények között teljesítenek a hétköznapokban, vagy minden versenyen, mindenkor a Forma 1-es versenyzők, és akkor erre jött rá még egy ilyen drasztikus pattogás, ami néha tényleg nagy erőket generált, olyan erővel csapódott oda az autó hasa, akár többször az egyenesben, körökön keresztül, egy versenyen keresztül, ami eleinte biztos, hogy megzavarja egyébként a látás, de hogy az emberi agy ezekhez egyébként hozzászokik és alkalmazkodik, ezt elmondták a versenyzők is, hogy eleinte furcsa volt, de utána azért hozzá lehetett szokni, de hát ez egy olyan dolog, ami akár egyébként maradandó károsulást is okozhat a versenyzőre nézve. És pont ezért is vette ezt nagyon komolyan az FIA, tehát ők be is vezettek nagyjából ilyen Spa környékén egy technikai direktívát, ahol már korábbi versenyek óta mérték ezeket az erőket, amik ilyenkor gerjednek, és ott megszabtak bizonyos határértékeket, ami fölé nem mehet az erőhatása az autó pattogásakor, mert az egyböli kizárást von maga után. Szerencsére addigra már a csapatok egyébként megoldották ezt a saját frekvencián rezgős, pattogós történetet, de hogy ez egy nagyon komoly probléma, és ez adott esetben ugye a gerincet olyan szinten meg tudja viselni, hogy tényleg maradandó károsulások lehetnek, mert ez nem játék.
Egyébként nekem meg pont ez volt az egyik ilyen nagy kérdésem magamban, hogy oké, így ugrál az autó, például maga a technika hogy fogja kibírni, hogy állandóan rázkodik és üti. Jó, nyilván ugye korábbról van azért tapasztalat arról, hogyha keményebben megtámadnak egy kerékvetőt, ugye azért az milyen rezgéseket ad, mekkora ütést ad magának a technikának. De azért ez jóval komolyabb volt.
Ez jó, ez abszolút. Biztos vagyok benne, nyilván ebben nem látunk bele kívülről, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg technikai problémának volt, vagy rengeteg technikai problémát hozott előrébb, vagy a valószínűségét növelte az, hogy ezek az autók ennyire pattogtak. Ezek nagy ütések, tehát ez nem csak az, így van, jól mondom, nem csak az emberre, hanem a technikára is.
Akkor viszont szerintem térjünk rá a különböző díjaknak a kiosztására, hiszen ezért is csinálunk egy ilyen sorozatot, hogy a szakértőkkel együtt át tudjuk gondolni, és hogy mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok, hogy ki itt tart az év legjének, és ki kinek adná oda az év citromdíjait. Képzeljük el, hogy a Forma 1 olyan, mint egy iskolás osztály. És ha te lennél a Forma 1-nek az osztályfőnöke, akkor te a Forma 1-es osztályodnak a teljesítményére milyen érdemjegyet adnál, milyen osztályzatot?
Én egy nagyon-nagyon erős négyest. Nehéz egy ilyen új szabályváltozást ennyire eltalálni, azt gondolom, amennyire ez megtörtént. Alapvetően izgalmak is voltak, fordulatok, nyilván egy kicsit a szezon második fele egyhangú lett a Red Bull dominanciával, de alapvetően a Forma 1 oldalára, nyilván a Forma 1 erről nem tehet, alapvetően a koncepció, amit kitaláltak, majdnem ötös, négyes fölé az. FIA oldalát, hogyha egy kicsit jobban rendeznék, mert egy nagyon picit tovább tartott volna a bajnoki küzdelem, akkor meg is lenne az ötös.
Én pontosan épp ezért, hogy mert olyan hamar lelankadt a dolog, mert annyira jól indult ez a 22-es szezon. Hát,
nagyon.
Szóval nagyon-nagyon jól indult ez a 22-es szezon, és bennem is egy ilyen csalódottság van, és ezért is adnék egy négyest, mert visszagondolok arra, hogy Bahrainban, Jeddában, és talán egészen úgy nagyjából úgy még a magyar nagydíj tájékán is azért reális esélyt láttál arra, mondjuk magyar nagydíj után már nem. De ugye reális esélyt láttam arra, hogy na, ez a 21-es év után, ez a 22-es is parádés lesz, van két top pilóta, most mind a kettő a fiatal generációból, két hasonló teljesítményű autó, és ezek viszony, visszaemlékszem, Bahrainba is, meg Jeddába is, nyílen kellett menniük az elejétől a végéig az utolsó köröket, Jeddába is milyen befutó volt. És azután az egész, ez egy olyan leeresztett, mint egy lufi, és nekem egy picit olyan hiányérzetem maradt az idei szezon után.
Igen, ez teljesen jogosan lehet hiányérzet az embernek ilyen szempontból, de hogy ugye ez nem feltétlenül, hogy kifejezetten a FOM-ot, a Forma 1 jogtulajdonosát díjazzuk, akkor ők erről úgymond nem tehetnek. Ez a Red Bullnak a piros pont ezért, hogy ilyen autót tudtak építeni, amivel kapcsolatban egyébként az az érdekesség, de majd ha a csapatokat pontozzuk, akkor majd ezt kifejtem bővebben, ugye, hogy a Red Bullnak ez a csoda autója, amivel bucira verte a mezőnyt Verstappen az év második felében, vagy az év egész évben inkább, vagy háromnegyedében, az autó az már ott volt a Bahraini rajtrácson, csak egy kicsit túlsúlyos állapotban, de ebben nem megyek most bele.
Jó, akkor menjünk át a következő díjra. Szerintem elég egyértelmű lesz mind a te döntésed, mind az enyém is, hogy te kit választál az év versenyzőinek. Szerintem elég egyértelmű, de azt mondja Nagy Dani, hogy?
Szerintem egyértelműen nyilván Verstappen, de hogy ezt annyira nem is kell magyarázni. Inkább kiemelném, nyilván oké, tehát hogy jó autóval könnyű nyerni, ezt mondjuk most egy kicsit tegyük be egy dobozra, és tegyük fel egy polcra, igen, ez így van, de hogy Pereznek mégsem sikerült közel sem olyan jól teljesíteni például, mint Verstappennek, és hogyha Verstappen saját magához mérjük, és mondjuk az előző évhez, akkor szerintem higgadtságban egy szinttel tovább tudott fejlődni. Nyilván ebben ugye az is benne van, hogy azért egy nagyjából nyugodt szezonja lehetett az év nagy részét tekintve, mert ő azért tisztában volt azzal szerintem, hogy milyen autójuk van, és itt az első néhány futam és a Ferrari dominancia után azért látszott, hogy a Ferrari-nak itt technikai gondjaik vannak, csapaton belüli gondjaik vannak, nem is lesz elég erős az autójuk a Red Bullhoz képest, úgyhogy innentől kezdve azért nyugodt lehetett Verstappen, de voltak olyan megmozdulásai, ami még egy ilyen nyugodt bajnoki környezetben is azt gondolom, hogy megsüvegelendő, és saját magához képest nagyon tudott előrelépni. Ez például egy ilyen példa a Hungaroring, amikor a 10. helyről rajtolt, és tényleg nagyon sok necces előzésbe bemehetett volna, vagy belemehetett volna, amivel szinte biztos vagyok, hogy az egy vagy két évvel korábbi Max Verstappen bele is ment volna. Ő mindig megvárta a tökéletes pillanatot, és visszakozni tudott olyan előzési lehetőségekből, ami túl kockázatos lett volna. És ez az egész szezonjában tetten érhető volt, hogy alapvetően sokkal higgadtabb, mint korábban, és ez a higgadság ez nálam egyenlő a profizmussal is ezen a szinten. Úgyhogy ilyen szempontból tudott magához képest is szerintem egy kicsit előrébb lépni.
Én is egyébként Verstappent választanám, és pont azért, mert 2021-hez képest 2022-ben sokkal higgadtabb, nyugodtabb, megfontoltabb versenyző lett, mint amilyen volt 2021-ben. Nem tudom, hogy milyennek az oka. Tehát az, hogy megnyugtatta az első VB cím, vagy pedig az, hogy nem egy Lewis Hamilton ellen kellett megvívni a világbajnoki címet, és hogy mire értem ezt a gondolatot. Hát ugye például, hogyha visszagondolom, például Ayrton Senna például nagyon-nagyon szerette volna megverni az akkori aktuális nagy gigász, az ugye Alain Prost volt, és ez egy külön felspannoló erő volt, és egy külön erőt adott ahhoz, hogy ő már pedig csak azért is meg akarja verni a Prostot. Lehet-e ebben valami a Verstappen versus Hamilton dologban, hiszen ahogy látjuk, például Leclerc-kel is voltak oda-vissza előzgetések, de nem értek egymáshoz, hanem mindig ott volt az egy paraszt hajszálnyi hely a két autó között.
Igen, hát Verstappen egyébként nem olyan régen, itt talán a 22-es év vége felé nyilatkozott is egy ilyet, hogy hát ő nem is érti. Neki voltak kemény csatái Leclerc-rel, volt rengeteg versenyzővel test a testtelni csatája, ahol néha akár kicsit össze is értek, vagy majdnem összeértek. Hamiltonnal is megvolt ugyanez, csak amikor Hamiltonnal találkozott, akkor valamelyik autó általában ott is maradt, hogy ő ezt nem feltétlenül érti, hogy ez miért van, de ez egy tény. Én azt gondolom egyébként, hogy ha Leclerc-rel ez a csata ez kitartott volna év végéig, akkor itt is lettek volna ilyen összeakadások, hiszen ugye még azért az év elején, amikor még tudod, hogy van hátra 20 futamod, akkor azért egy kicsit más mindsettel, más felfogással versenyzel a kikiáltott nagy riválisod ellen, próbálsz nem nullázni, próbálsz nem kiesni az olyan helyzetekbe. Mondjuk az is igaz, hogy ez már egyébként Hamilton és Verstappen között 21-ben már az év elejétől ott volt, ráadásul nagyon érdekes volt figyelni kettejük között, hogy ugye mindig Verstappen volt az, aki nagyon-nagyon agresszív és a végletekig elment, és Hamilton volt, aki próbált okosabban versenyezni, és néha-néha egyébként szerintem túl sokat is engedett, vagy túl óvatos volt Verstappennel szembe. Szerintem egyszerűen ott tényleg ugye egy trónfosztás, egy fiatal, nagyon agresszív, szeleburdi, kőkemény versenyző a királyt, a trónoló királyt, és annak a bajszát húzogatta egész évben. Néha-néha már átlépve egy határt egyébként, azt gondolom, tehát Verstappen ott volt, amikor egy kicsit túlment a határon. Itt pedig egyszerűen, itt most ő volt az uralkodó, ugye úgy kezdte a szezont, és igazából az első néhány futamot leszámítva nem nagyon volt kihívója, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, hogyha Leclercnek végigbírja a Ferrari mondjuk azt a teljesítményt, amit év elején.
Menjünk át a következő díjra, szerintem ez is eléggé egyértelmű lesz, az év csapata számodra, melyik csapat az?
Igen, hát itt még a versenyzőknél még lehetett gondolkodni, mert ott van még egy titkos favoritom, amit még nem lövök el, de a csapatnál ott nagyon egyértelmű, mert ugye a versenyzőnél azért szerintem azt is figyelembe kell venni, hogy milyen autó volt, és milyen csapat, milyen körülmények az adott évben. Egy csapatnál meg elég ránézni a tabellára, és az nagyjából vissza is igazolja az évi munkát, tehát megbízhatóságban az év elején sikerült a Red Bullnak kijavítani a csorbát, ugye ott az üzemanyagrendszert érintő problémák voltak, ami gyakorlatilag az első két-három fordulóban volt igazából jelen, utána több probléma nem volt vele. A következő nagy probléma, amit ők biztos vagyok benne, hogy az elejétől fogva tudtak és készültek rá, hogy az autó túlsúlyos, sokkal nehezebb volt az autójuk egyébként évelején, mint azt a legtöbben gondoltuk volna, és ez volt egyébként a lemaradásuk, a Ferrarival szembeni lemaradásuk fő oka. És a súlytöbletről azt kell tudni, hogy ha azt meg tudod szüntetni, akkor azt nagyon jól ki lehet számolni, hogy ha 10 kilóval lejjebb mész, az 3, 4, 5, 6 tized is lehet, és azzal ott nincs meglepetés. Tehát ha könnyíted az autót 10 kilóval, akkor nyersz vele sebességet, időt, végsebességet, gumikopásképed is jobb lesz, stb. Még hogyha mondjuk hozol egy új fejlesztést, az hiába produkál jó eredményeket a CFD-ben, vagy a számítógépen, a szimulátorban, vagy bárhol, az egyszerűen nem biztos, hogy úgy fog működni a valóságban. Lehet, hogy az egyik pályán jól működik, a másikban kevésbé, vagy kanyarokra lebontva ugyanaz a dinamika. A Red Bullnál pedig nyilván jöttek vezethetőséget javító dolgok is. Meg azzal, hogy lefagyott az autó, már sokkal jobban tudtak például a súlyelosztással is játszani, ami Verstappen számára ugye nagyon kezessé tette az autót, ugye ez volt neki a legnagyobb probléma, hogy alulkormányzott volt, tolta az elejét, és onnantól kezdve, hogy lefogyott az autó, egy sokkal élesebb, egy sokkal inkább pengélen táncoló autót kapott, főleg a gyorsabb, a közepes sebességű kanyarokba, ezzel pedig Perez nem igazán tudott ugye mit kezdeni. Egy szó, mint száz, a Red Bull minden stratégiai játszmából általában nyertesen jött ki, az autójuk problémáit leküzdötték, csapaton belül is többnyire meg tudták őrizni az összhangot, ott nyilván volt egy kis probléma itt a brazil nagydíj környékén, ami így napvilágot látott a két versenyző között, de ezt leszámítva hibátlan évük volt.
Azért azt hadd kérdezzem már meg tőled, hogy ha már említetted ezt a brazil nagydíjt és a csapaton belüli problémát, ugye, mint utólag tudtuk meg, amikor a brazil nagydíj után ment ugye ott a verbális karate, és ami ráadásul sajnálatos módon lecsúszott egy ilyen bulvár szintre, hogy ki kivel volt meg hányszor a Monte Carlo-i verseny után az after partin, szóval, hogy ezt gondolod, hogy az elejétől fogva levágta Verstappen azt, mert ugye az volt ugye akkor az indok, hogy hát én azért nem adtam át a helyemet neki, mert hogy ő Monte Carlo-ba, a Q3-ba, mármint Perez, falba rakta az autót, és meggátolta őt abban, hogy esetleg megkaparintsa a pole pozíciót. Gondolod, hogy ezt ő már akkor levágta, vagy erre vagy később kapott rá valami füles, hiszen tudjuk, minden centi mozgásról tudják azt, hogy éppen mit csinált az autó, a kormány erről csináltatok is egy nagyszerű elemzést a box utcába, de hogy gondolod, hogy ez rögtön az elején kiderült neki?
Egészen biztos vagyok benne, hát alapból versenyzőként, hogyha a csapattársam mondjuk jó pozícióban van, és összetöri Monakóba az autóját az időmérőn az utolsó nekifutás előtt, az első dolgom az, hogy megnézem, hogy ez miért történt, és ha ezt megnézte Verstappen, biztos vagyok benne, hogy így tett, akkor abból egyből kiderülhetett számára, hogy ott mi történt. Ami egyébként szürreális, mert hogy mi sem gondoltunk rá, gondolom őszintén, nekem eszembe nem jutott egyébként ezt mélyen belenézni, mert hogyha mondjuk Perez éppen vezette volna az időmérőt, akkor egyből így tett. De az, hogy a harmadik helyen állt, de mondjuk Verstappen előtt, és akkor ne feledjük, akkor még nem volt nagy pontkülönbség kettejük között. Eszembe nem jutott volna, hogy Perez ilyen helyzetben beletenni a falba az autóját. Mégis így tett, mert hogy az adatok nem hazudnak, meg utána kielemeztük, ahogy mondtad, csináltam egy elemzést a Box utca magazinban is, tehát a telemetri adatokkal kiegészítve a belső kamerás felvétel nem lehet meghazudtolni. Tehát Perez ott elég látványos módon bele röptette a falba finoman a Red Bullját, és innentől kezdve bármennyire is visszataszító módon viselkedett Verstappen, és első gondolatom az volt, hogy mit képzel magáról, hogy ekkora pontelőnnyel kétszeres világbajnokként ilyen hülye legyen már, bocsánat, hogy még ha igaza is van, akkor így nyíltan szapulja a csapatot, a csapattársát, aki annyit segített neki, ez nagyon visszataszító a hangzott, viszont mégsem őt tartom ebben az egészben a hibásnak. Nyilván Perez megcsinálta a turpisságot, ami persze egy határt már átszel, de azért láttunk már erre példát korábban többször is, vagy akár csúnyább dolgokra. De ha a Red Bull erről tudott, akkor ezt már pedig tudott róla, ezt borítékolhatjuk, akkor nagyon rosszul csinálták, menedzselték ezt a helyzetet. Ugye az volt a probléma, hogy elengedtették Verstappennel Perezt, hát ha tud esetleg előzni, nyilván azzal a tervvel, hogyha nem tud Perez előzni, akkor lesz majd egy visszapozíció csere. És így is lett, csak hát ugye Verstappennel nagyon semmit nem közöltek, és gyakorlatilag a leintés közben, az utolsó körben, néhány kanyarral a célvonal előtt szóltak, hogy figyelj Max, akkor most Perezt engedjük vissza. És akkor ugye mondta, hogy ő aztán biztos nem fogja, de hogy nem is, tehát hogy nem is merült föl benne, hogy visszaengedje, mert hogy ő jelezte a csapat felé, hogy ezt valamikor a szezon során még kompenzálni kell ezt a csorbát, mert különben botrány lesz. És ebből a szempontból nyilván igaz a hely, tehát hogy igaza van Verstappennek, hogy nyilván ha velem ilyen történik, akkor én is valamilyen kompenzáció után próbálnék folyamodni, és ezt a csapat nem gondolta át, hogy ez a tüske, ez ennyire fontos, úgyhogy szerintem egy ilyen versenylovat, mint Verstappen, akiről tudjuk, hogy egyből megmondja, amit gondol, néha sok, néha nem sok, ez mindenki döntse el maga, ő ilyen, és kész. És az a helyzet, hogy annyira jól teljesít a pályán, hogy megteheti, tehát a Red Bull is ilyen szempontból egyébként nehéz helyzetben van, most gondoljunk bele abba, hogy van egy versenylovad, aki tényleg nagyon magas szinten teljesít, már-már GPS-en hozza a jó eredményeket, folyamatosan keveset hibázik, jól megy, jól menedzseli a gumikat, időmérőn is tud nyerni, és akkor nyilván már kétszeres világbajnok, és akkor neki nehezen tudsz ellent mondani még akkor is, hogyha te vagy a munkaadója, mert óvatosan kell kezdeni. Ez egy nehéz helyzet, de itt szerintem a csapat volt a hibás főleg.
Viszont ilyenkor fizetődik ki, hogy van egy Helmut Márkód, aki ugye rendkívül jeleskedik humán erőforrás kezelésben minőségileg, aki ezt az egészet úgy tudja elnyomni, hogy ebből egy muk nem jött ki egyébként. Tehát ez valami zseniális. Tehát ha más csapatnál történik, szerintem azért lehet, tehát meg mondjuk például, hogy mondjuk egy Fernando Alonso nem biztos, hogy lakatot tett volna mondjuk ennyire a szájára, mint mondjuk egy Max Verstappen. Na de, térjünk rá a citromdíjakra. Az év csalódása a versenyző kategória nálad.
Hát nekem így több is van.
Hosszú a lista nálam is.
Hosszú a lista, úgyhogy nem is emelnék ki feltétlenül egyet. Nyilván Ricardo az egy újabb csalódást, van még Gasly is, akinek volt szezon, főleg a vége felé, amikor már látszódott, hogy lépni fog az Alfa Tauritól, akkor itt a csapat felé is volt néhány hisztérikus megnyilvánulása, amit én kifejezetten nem szeretek.
Egyetértek.
Amikor ilyen bizonyos stílusban ócsárod a csapatot, mert nyilván ezt eddig nem tette, és ugye már kint lógott fél lábbal, vagy kint állt fél lábbal, úgyhogy úgy gondolta, hogy akkor ez most a belefér, meg nem is hozta a jó eredményeket, persze nehéz volt, nem volt túl jó autó ez az Alfa Tauri, de ennek ellenére ez számomra csalódás. Kicsit Cunoda is csalódás, mert ő még mindig töri az autókat, tehát ő maga is azt mondta, hogy nem is érti, hogy miért hosszabbított vele az Alfa Tauri, nyilván ott azért tudjuk ennek a hátterét, hogy azért ott ez a japán
hát így van,
zászló így van. A neve mellett az egész jó.
Meg a japán motor a háta mögött.
Meg igen. A japán motor a háta mögött, de hogy egy tehetséges, egy nagyon gyors srácról van szó, ezt a Forma 2-ben is láttuk, meg már a Forma 1-ben is bizonyította, csak ez kevés. Tehát, hogy nem kiegyensúlyozott, és Mick Schumacher mellett ő a második legtöbbet törő versenyző, és akkor elértünk erre a listának a végére, hogy Schumacher is számomra csalódás, mert pont azt nem tudja hozni, mert 21-ben Schumacher teljesítményét nagyon nehéz megítélni, tehát volt egy alapvetően gyenge, balhés, nehezen kezelhető csapattársa Nikita Mazepin személyében, meg egy borzasztóan béna autó, és akkor nyilván ebben a millióban nehéz brillírozni, akkor is sok autót tört, és akkor is azért voltak gondok, de a 22-es évben már azért néha a ház oda tudta tenni magát, ami egy nagy előrelépés volt számukra, főleg az év első felében Magnussennel, aki az utolsó pillanatban jött vissza. És még hogyha az egykörös tempóját figyeljük még Schumachernek, az még egyébként rendben is volt, és fejlődött, tehát Magnussen gyorsabb volt az év első felében, de a vége felé az időmérős tempó Schumachernél is ilyen 1-2 másodpercen belülre jött ki átlagra. Csináltam egy ilyen kis kalkulációt még korábban, ami szerintem teljesen rendben van, de az, hogy folyamatosan a verseny elején pozíciókat veszített sokszor a saját versenyét kompromitálta, persze nyilván a csapat is nagyon sokszor hibázott nála egyébként, akár a kiállások vagy stratégia terén, de Schumacher általában sajnos magát hozta nehéz helyzetbe, és hiába volt jó egykörös tempója, beragadt más versenyzők mögé, és emiatt nem jöttek azok az eredmények, amik ugye Magnussennél. Plusz ott voltak az autótörések, amik nyilván egy olyan csapatnak óriási gond, akik azzal küzdenek, hogy legyen annyi költségvetésük, amivel a költségplafont ugye
elérjék. Elérjék. Igen.
Tehát itt nem olyan gond van, hogy jaj, nehogy túlköltekezzük, arra nincs esély se, hanem igen, hogy azt elérjük.
Igen, gondolom ezért mondta azt mindig Günther Steiner, mondjuk például egy monakói időmérő után, aztán ott törte ketté a házt, hogyha az emlékeim nem csalnak, hogy akkor hogy vagy drágám. Na mindegy. Jó, menjünk át a másik citromdíjra, az év csalódása csapat.
Hát szerintem az Alfa Tauri talán, az Alfa Tauri, igen, őt mondom, az Aston Martin, Alfa Tauri, Aston Martin, nekem így ez a kettő, vagy hát nyilván van ugye egy kézen fekvő, mondhatnánk a Ferrari, de Nem mondanám azt teljes szívvel. Akkor... Mondhatnánk a Mercedes-t is. Na, egyre bővül ez a lista.
Igen.
Mert számomra egyébként a Mercedes nagyobb csalódás volt egész évet tekintve, mint a Ferrari, mert a Ferrari-nál rengeteg kapaszkodó volt. Tehát ott nyilván ott arról egy esettanulmányt lehet írni, hogy mit rontott el a Ferrari, de viszont építettek egy alapvetően ütőképes autót, és szerintem a 2023-as szezonra nézve nekik nagyon ígéretes a helyzetük, hogyha házon belül rendbe tudják tenni magukat. A Mercedes vakon kezdett, és nagyjából ott is maradt, mert annyira félre sikerült a koncepció, és a költségsapka ugye nem tudta őket kisegíteni. Ugye itt az Aston Martinnál útközben koncepciót is kellett váltani, mondjuk ott legalább voltak bíztató eredmények a szezon második felében, főleg a futam teljesítményt illetően, Vettel majdnem be is fért a top 10-be a bajnokságban, így utolsó szezonjában, viszont az Alfa Tauri ők visszafele lépdeltek egész évből, úgyhogy talán a tendenciákat nézve az Alfa Tauri volt a leggyengébb.
Én a Ferrari-nak adom a citromdíjat, felülök a népszerűség vonatra ebből a szempontból, és pont azért, mert egy nagyon-nagyon jó konstrukciót építettek, és nagyon dominánsnak tűntek itt a szezon elején, tehát, hogy versenyképesek voltak, tempóelőnyik is volt, és megbízhatóak voltak, és utána pedig szépen visszaestek, mint úgy tudnám elképzelni a Ferrari-t, mint amikor egy macskát megfogsz, és egy jégfalra feldobod, az ugye mind az összes karmával kapaszkodik bele a jégbe, hogy le ne csúszni, és akkor szépen lassan így hiába kapaszkodik, csúszik lefele. Ez volt számomra a Ferrari. Menjünk vissza az aranyérmekhez, az év pozitív csalódása pilóta kategória. Én egyébként nagyjából sejtem, hogy te kire gondolsz, hogy főleg, hogyha az ember úgy figyelmesen odafigyel a közvetítésekre, illetőleg hát ugye ti is az afterpartit, ahogy megtartottátok, nekem van egy elég erős gondolatom arra, hogy nálad ki az év pozitív.
Mondd először most te.
Ja, mondjam én Nick de Vriest választanám egyébként, mert rengeteg autót kipróbált, és ugye mindegyikhez időt kell, hogy alkalmazkodjál hozzá. Van, akinek kevesebb, van, akinek több. Pénteken egy szabad edzésen vezetsz egy autót, nyilván nem nyílen, oda kell figyelned a technikára, adatot kell gyűjtened, óvatosnak kell lenned. Majd egyszer csak kapod a telefont, hogy gyere öreg vissza, mert vasárnap bevetésen vagy, és le tud egy erős kvalifikációt, majd pedig a nem éppen a mezőny legacél a autójával pontot szerez. Nekem Nick de Vries. Annak ellenére, hogy például Lando Norris egyedül viszi a hátán a csapatot. Vagy pedig például, hogy Fernando Alonso a fiatalokat megszégyenítő elánnal, stílussal és erővel és harapásra és minden együtt bedobja magát. De nekem a de Vries az nagyon tetszett.
Ezt teljesen egyetértek. Az, amit Nick de Vries letett az asztalra, ahhoz kellett egyébként az elmúlt évek tapasztalata, a nagyszerű Forma 2-es szezonokra, hogy gondolok a Formula S nagyszerű teljesítményre, ugye gyári környezetben, gyári csapatban dolgozott, rengeteg autót vezetett az elmúlt években, és az, hogy itt a Forma 1-ben, ugye amikor debütált Monzában, tényleg ott is két különböző autót kellett vezetnie, egyből pontot tudott szerezni, ez egy óriási tett.
Így van.
Ugyanakkor én nem őt nevezném erre a díjra, mert ő egy futamon mutatott egy brilliáns teljesítményt, és meg is váltotta egyébként a jegyét ezzel a 2023-as rajtrácson, amire neki ez volt tulajdonképpen, legyünk őszinték, körülbelül így az utolsó esélye. Nekem pozitív csalódásból is több van. Igazából a Fernando Alonso az egyértelmű, tehát hogy az, hogy 41 évesen is ilyen szinten tud teljesíteni, ennyire éles, ilyen jól megy az időmérőkön, ilyen jól megy a versenyeken, ennyi nehézség mellett, technikai probléma mellett, gyakorlatilag 41 évesen ugyanazzal a tűzzel, amivel 20-néhány évesen világbajnok volt. Úgyhogy ez számomra egy nagyon pozitív. Akkor még pozitívnak mondanám Albont, aki a vállán vitte előre a Williams-t, és szerintem egy nagyon jó alapköve lehet a Williams emelkedésének, ugye az új vezetéssel együtt, ami szintén segíteni fog ebben. És nem tudom, hogy lesz-e még olyan díjunk, ahol a Best of the Rest versenyzőjét tudjuk díjazni, úgyhogy most már Norris-t
kitérek. Igen, tehát nagyjából ez lenne a Best of the Rest effektíve kvázi alternatívája. Igen.
Mert ezt Lando Norris nyerte, ezt a díjat. Lando Norris nálam egyébként az egész éves listán alig van elmaradva Max Verstappen mögött a második helyen. Megverte Okont és Alonsót is egy lassabb problémás technikával. Nyilván ugye ott Okonék azért sokat küzdöttek a technikával, de az Alpine alapvetően gyorsabb autó volt. Mégis Norris rendszeresen ott volt ezzel az autóval, egy segítő csapattárs nélkül legtöbbször, mert Ricardo sokszor nem nagyon tudott ott lenni, talán volt egy ötödik helye egész évben, amit így ki lehetne emelni Szingapurban.
És
de
pont.
Hogy... Igen?
És pont, ennyi. Tehát így,
és körülbelül pont, sajnos, igen. És Norrisban az a legdurvább szerintem, hogy, és ami az eddigi években nem feltétlenül volt igaz rá, hogy folyamatosan hozza a jó teljesítményt, amit nyilván nagyon nehéz megítélni, mert egy libikóka szezon volt ez a McLaren szempontjából, néha ott voltak valóban a best of the rest pozícióban erőből, néha nagyon nem, néha a fékek égtek le, néha más probléma volt, de hogy Norris, ha beteg, ha fúj a szél, ha szakít a barátnőjével, ha nem tudom mit mondjak, bármi van, ő mindig jól teljesít, ő mindig megbízhatóan teljesít, és mindig hozza a közel maximumot, és ezzel az attitűddel, ezzel a teljesítménnyel lehet világbajnokságot nyerni, majd később egy olyan autóval. Ezt ilyen fiatalon egy nem túl erős csapattárs mellett, amikor nincs akkora kényszer a teljesítményre, szerintem ez nagyon nehéz, úgyhogy Norris le a kalappal.
A következő díjunk az az év pozitív csalódása, ezúttal csapat kategória. Itt nálam elég rövid a lista, mert én kettő csapatot írtam föl erre a listára, az egyik a Williams és a másik az Aston Martin. Az Aston Martinnak a fejlődése tetszett, hogy ugye az év kezdetekor például garantáltan ők voltak az utolsók, hogy versenytek így a McLarennel, aztán pont. Viszont én mégsem, és közben évközben nagyon-nagyon jót fejlődtek, viszont én mégsem nekik adnám, hanem a Williamsnek, és azért adnám a Williamsnek, mert bár olyan eklatáns elmozdulás nem történt a konstruktori tabellának a helyezését illetően, de mégis az a építkezés és az a folyamatos évek óta tartó előrelépkedés, amióta a Darlington megjelent, hogy azért ők kezdenek elmozdulni a holdpontról, és egy ilyen remek versenyzővel, akit te is említettél, Albonnal, aki ráadásul még plusz, még jobban felspanul szerintem az idei évi, vagy hát a 22-es évi teljesítménye, szerintem ők azért még sokra lesznek hivatottak például 23-ban.
Jó, jókat mondtál, úgyhogy én akkor mondanék, mert nekem ezzel így lehúztál minimum egy nevezőt erre a posztra, vagy erre a címre. Mondanám az Alfa Romeo-t, ugye ott azért voltak technikai gondok, meg nem igazán tetszett a fejlődési görbe, ami magasan kezdődött ez a görbe, a teljesítmény görbe, és aztán nagyjából ott maradt, miközben a többiek szépen lassan lehagyták az Alfa Romeo-t. Viszont nekem tetszett az, hogy nagyjából azért az Alfánál szerintem tudták a helyüket, tudták, hogy ők azért jelenállás szerint nem feltétlenül lesznek esélyesek erre a Best of the Rest címre. Építettek egy olyan autót, amivel már előre tudták, hogy itt gondok lesznek itt a súlylimitek elérésére, hogy építettek egy rövidebb tengelytávú, könnyebb autót, amivel ők egyből tudták teljesíteni ezt a 795 eleinte, azt a 798-ra növelt minimum súlyt. Bottas nagyon jól érezte magát, főleg a szezon első felében. Joe is azért néha-néha tudott egy-két villanást bemutatni, úgyhogy nekem ez alapvetően szimpatikus volt.
Következő kategória, ez az év legszebb pillanata, itt értem akár pályán vagy pályán kívül történt, de mindenféleképpen Forma 1-jel kapcsolatos pillanatot. Az én díjam az egy nagyon bizarr választás. Nekem az, hogy Guanzhou élve kiszállt a Silverstone-i rajtbaleset után, mert ugye szoktak történni rajtbalesetek, ez szinte business as usual. De az, hogy amikor látsz egy autót, ami Gellert kap, és egy ilyen, mint egy eke nyomott váj maga után a Gloriának köszönhetően az aszfaltba, majd elkezd pörögni a sódaránynak köszönhetően, és elindul a nézők felé, és megfogja a kerítés, ami már eleve egy nagyon-nagyon nagy csoda, tegyük össze a két kezünket, hogy megfogta, és utána pedig visszapattan a kerítésről, és a szalagkorlát és a kerítés közötti árokba esik be, majd utána élve kiszáll belőle, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a legszebb dolog, ami történhetett szerintem az idei 22-es évben.
Ez egy csodálatos vizsgája volt rengeteg erőfeszítésnek, rengeteg biztonsági funkciónak. Ugye nyilván itt, ahogy mondtad, ugye a pályát körülölelő kerítésrendszer, a pályát körülölelő biztonsági rendszer vizsgázott jelesre. A Halo, megint a Gloria, egy újabb piros pont amellett, a rendszer mellett, és tényleg az, hogy kiszállt abból a horrorisztikus balesetből, és már egy órán belül ott vigyorgott a pedokban. Vannak is képek, amikor például Dominic Ali személyesen győződött meg, hogy tényleg rendben van Joe, hát ez valóban egy nagyszerű dolog, és tényleg igazolja a sok-sok munkát, amit például az FIA is beletesz abba, hogy minél biztonságosabbak legyenek a mostani autók. Persze egy részben ez is egyébként az oka annak, hogy ennyire nehezek az autók, de akkor ezt most ilyen szempontból is vizsgáljuk, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Nyilván a nagy súly nem jó dolog, de hogyha meg tudjuk ezzel óvni a versenyzőket, az egy nagyon nagy dolog. Nekem a kedvenc jelenetem ez a Here Comes Hamilton néven elhíresült videó is van talán fönt ezzel kapcsolatban az interneten. Silverstone a futam vége felé az újraindítást követő csörte ott a dobogós pozíciókért, amikor Hamilton két pozíciót is tudott egy kanyaron belül javítani. Ott talán Leclerc volt, és Perez egy Ferrari és Red Bull volt, igen. Már nem emlékszem pontosan melyik versenyzők, őket előzte meg egy nagyon furfangos, alávágós manőverre. Persze aztán a csata folytatódott, ment oda-vissza az előzés, de hogy az a kifejezett momentum, az szerintem nagyon jó volt, meg az egy nagyon izgalmas verseny végjáték is volt, ahogy a Sainz megszerezte az első futam győzelmét. Az volt egyébként talán az egyetlen verseny, amit nem láttam élőben, mert én is pont versenyautóban ültem, úgyhogy azt utólag láttam, de az
nem
az egész
verseny. Az... Nem is volt szintiker.
az a verseny az drámai volt minden szempontból.
És akkor ugyanígy az év legrosszabb pillanata, tehát szintén lehet pályán belül, pályán kívül. Én három pillanatot írtam föl, az nyilván értelemszerűen Dieter Mateschitznek a halála, az igen, az egy nagyon-nagyon csúnya pillanat volt. Nem tetszett az, ahogy Mattia Binotto a Silverstone-i verseny után a érthetően csalódott Charles Leclerc-et, hogy oda megy hozzá, még ugye a Park Fermi alatt, amiközben vetkőzött le, és már egyből ugye megfente szemmel, illetőleg újjal, tehát az a szemmelverésnek a tipikus példájának majd ezt föl lehet hozni, mint ilyen szemléltető példa, de én mégiscsak azt választottam a legrosszabb pillanatnak, amit már te is említettél, és beszéltünk is róla, a Verstappen és a Perez közötti brazil nagydíjas ellenállása a Verstappennek. Nyilván oké, az első részt azt értjük, hogy az miért történt, de ugye másodjára a versenyen erre már gondolom előtte beszéltek róla, és lehetett is róla tudni, hogyha úgy adja a helyzet, akkor helyet fognak cserélni. És én azért tartom ezt rossznak, mert ez butaság. Abból a szempontból, hogy jövőre is kell gondolni. Tehát, hogy oké, megnyertem mindent, akkor tudom, mit hülye gyerek. Itt van, menjél előre, aztán akkor örüljél magadnak, azt legfeljebb majd a jövőre én kérek valamit, akkor te meg majd jössz és segítesz, és akkor tök jó lesz. De nyilván te is megindokoltad versenyzői oldalról, hogy ez miért fér bele nálad, ettől függetlenül én, mint szurkoló, én azt mondom, hogy az év legrosszabb pillanata számomra a Perez és a Verstappen közötti brazil nagydíjon történt fennakadás.
Nem mondtam, hogy belefért, én csak azt mondtam, hogy meg tudtam így utólag érteni, hogy Verstappen miért reagált ennyire hevesen rá. Én nem tudok ezeknél cifrábbat mondani, nekem kifejezetten ez az eset, amit most említettél. Ez nagyon-nagyon rosszul nézett ki kívülről, és ráadásul pont egy rossz pillanatban is történt, mert nem sokkal azelőtt látott napvilágot a Red Bull túlköltekezése, ami nyilván azóta tudjuk, hogy inkább egy banális könyvelési hiba volt, és nem feltétlenül itt a szándékos csalás, meg nem feltétlenül, mert sokan gondolnak, hogy hát igen, emiatt lett olyan jó a Red Bull, ez nem feltétlenül így volt, vagy ha így is volt, akkor nem emiatt, és nem ilyen módon, mert nyilván mindenki próbálja ezt a rendszert amennyire lehet csúcsra járatni, kijátszani, de hogy pont ezután, tehát ott pont volt talán előtte az USA nagydíj, amikor szurkolók skandálták, hogy csalók a Red Bullra, és akkor ezt követően jött még egy ilyen kellemetlen helyzet, amikor is a éppen aktuális bajnok ilyen csúnyán beszól a csapatnak, a csapattársnak, nyilván ismerve a hátteret, teljesen más, de ott Ez nagyon rosszul nézett ki.
És akkor az utolsó díj, az pedig az év versenye. Van jó pár verseny, annak ellenére, hogy azért olyan keserédes volt az embernek a szájíze az évad végén, azért jól indult, ugye? Nekem Bahrain ott van, mert az nagyon tetszett, illetőleg Jeddah, hogy tényleg az elejétől a végéig a két fiatal ifjú titánnak tényleg nyélen kellett menni, tehát kvázi kvalifikációs köröket kellett nyomniuk egymás után. Nagyon jó volt Silverstone is, nekem nagyon-nagyon tetszett, Spa is nagyon-nagyon tetszett, ahogy följött például a Verstappen a senki földjéről két kör alatt a dobogóra, de ettől függetlenül, mivel minden szentnek maga felé nyúl, húz a keze, én azért a Hungaroringet választottam, holott lehet, hogy nem az volt a legizgalmasabb, de ez mégiscsak itthon történt, mégiscsak a milyen kutya, hogy Hungaroring.
És egy újabb ikonikus futam volt, ez már rendszer nálunk, tehát ha idejön a Forma 1, akkor mindig valami kiszámíthatatlanra kell, azzal kell kalkulálni, hogy Russell, Paul, Verstappen tizedik helyről győzelem egy megforgással, szóval igen, az egy jó választás. Nekem a szaúdi futam, mert akkor még nagyon emlékszem, hogy egyrészt néhány tized volt a óriási csatát követően a két aspiráns, Verstappen és Leclerc között, szenzációs csata volt két furfangos fiatal, kemény versenyzőtől, és akkor még teljesen magabiztos voltam, hogy az egész szezonban ki fog tartani, sajnos nem így lett, ugye, mint tudjuk, viszont az első helyen mégis nálam így összességében az Interlagoszi brazil futam, tehát alapvetően azt a pályát nagyon szerettem, az időmérőedzés Magnussen Pollal ennél nem is lehetett volna kiszámíthatatlanabb és izgalmasabb, és aztán pedig a verseny az egy folyamatosan változó, izgalmas, és egy új futamgyőztes, ugye ott gyakorlatilag három nagy csapat küzdött a dobogós helyezésekért, mert ott a Mercedes is beszállt ugye a csatába, Russell megszerezte az első futamgyőzelmét, ami szintén egy ilyen üde színfoltja volt, úgyhogy nekem a brazil nagy díj lenne.
Remek választás, abszolút osztom én is ezeket a gondolatokat. Csak most az a baj, hogy elérkeztünk a mai beszélgetésünknek ahhoz a pontjához, amit általában, amikor én nagyon sok munkája van az embernek, szoktam volt mondani, hogy ezt nem lehet befejezni, csak abba kell hagyni. Tehát most sajnos, mivel rápillantok az órára, és azt látom, hogy rettenetesen túl vagyunk már az adásidőnkön, ezért nagy tisztelettel szeretném megköszönni azt, hogy magvas gondolataiddal és remek értékeléseiddel emelted a mai műsornak a színvonalát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Akinek tetszett a mai beszélgetés, azoknak javaslom, hogy nyomják meg a feliratkozó gombot, hiszen rendszeresen fogunk majd jönni érdekes beszélgetésekkel, tartalmakkal, remek beszélgető partnerekkel. Akik a Max Rádióban hallgatják a mai műsorunkat, azoknak is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk, készüljenek, mert jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben ismét hallhatnak Forma 1-es tartalmat, és hasonlóan, hanem akár jobb zenékkel, mint ahogy ezt a mai napon tettétek, és akkor én pedig elbúcsúzok a kedves hallgatóktól, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, mindenkinek a legjobbat, de Dani, neked ebből egy dupla adagot kívánok. Szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást. Szervusz! Sziasztok!
Box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!